Atyám, én is köszönöm, hogy a testvéreimmel együtt vehettem az úrvacsorát, és köszönjük, hogy te az asztalodhoz ültettél bennünket, és köszönöm azt, hogy így emlékezhettünk meg, Urunk, a te halálodról, a te megtört testedről, a te kiontott véredről, arról az új szövetségről, amelyet elpecsételtél a véreddel, amelynek mi most részei vagyunk. Köszönjük a te beszéded, az igédnek az igazságát, hogy a te beszéded és a te igéd az soha, de soha, de soha nem hazudik, hanem sziklaszilárd, és örökké megáll. És köszönjük a te jelenlétedet. És köszönjük azt a reménységet, amelyben mind osztozunk, ahogy veszük az úrvacsorát, és ez annak a reménysége, hogy egy napot fogunk a te asztalodnál lenni, és veled fogjuk venni a bort, és veled fogjuk inni, és közösségben leszünk veled, és egymással az örökké valóságban is köszönjük neked ezt. És atyám, csak imádkozom azért, hogy csak olyan csodálatos így a te jelenlétedben lenni. Kérlek arra, hogy a te igédet kent fel. Kérlek téged arra, hogy te nyisd meg a mi szívünket. Atyám, imádkozom azért, hogy így meg tudjuk találni a helyünket a te lábaidnál, az alázat helyén, ahol szeliden tudjuk fogadni a te beoltott igédet, amely megmenti a mi lelkünket, megszabadít bennünket. Atyám, köszönöm neked, hogy a te beoltott igéd szabadít meg bennünket az ördögnek a hazugságaitól, a világrendszernek a csalásaitól és becsapásaitól, szellemi hatalmaságok és fejedelemségek elrakott, elhelyezett csapdáiból. Köszönöm, hogy ez a te igéd az, ami megszabadít, a te szellemed az, ami megszabadít. Köszönöm, hogy ma szabadulások vannak itt köztünk, és lehetnek itt köztünk, és lesznek itt köztünk, ahogy szelíden fogadjuk a te beoltott igédet, és Atyám, minden dicsőség a tied legyen ma, minden dicsőség a tied, és a te fiadé Jézus Krisztusé, és legyen meg itt a te utad köztünk. És Atyám, imádkozom a vajtai elvonulásunkért, és olyan annyira örülök, és olyan boldog vagyok, hogy a gyülekezetünknek a javarésze együtt tud lenni ezen a pár napon. Ma, Uram, annyira köszönöm, hogy összehozol bennünket, és imádkozom a te nagyon-nagyon különleges látogatásodért, ahogy ott együtt vagyunk. Uram, kérem a te különleges szolgálatodat, a szellemednek különleges szolgálatát, ahogy együtt dicsőítünk téged, hanem csak árasz ki a szellemedet közénk, vonj magadhoz, ahogyha te igédet hallgatjuk. Uram, nagy dolgokat végez bennünk, és olyanokat, amiket mi soha nem tudnánk elvégezni, hogy közösségben vagyunk, akár a medencénél, akár étkezés közben, akár a különböző lehetőségeken, Uram, hogy így a te utad legyen meg köztünk, hogy te építs fel bennünket, vigasztalj bennünket, erősíts bennünket, buzdíts bennünket, mutass utat, taníts bennünket, szabadíts bennünket, Uram, jelents ki magad nekünk, és építs fel a kősziklára a te népedet, Uram. És te vagy a várakozásunk, és hálás vagyok, és köszönöm, hogy egy élő Istennel élhetünk, járhatunk. Legyen meg az utat köztünk a te igéd által ma Jézus nevében. Amen. 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 Na hát, kedves gyülekezet, most innen nem tudom, egy fél méterrel magasabbról, vagy 70 centivel magasabban vagyok, úgyhogy innen fogok ma prédikálni, és nagyszerű látni benneteket. El kell, hogy mondjam, hogy a kilátás innen csodálatos. Majdnem azt mondtam, hogy olyan, mint Nébó hegyén, amikor Mózes ott áll, csak tudjuk, hogy az az ő halálának a napja volt, de bármi lehetséges a mai nap minden tekintetben, úgyhogy az Úrnak a kezében vagyunk, de nagyszerű látni benneteket, és gyertek velem, lapozzatok, kezdjük a mai igehirdetésünket Máté Evangélium 5. fejezeténél, és egy olyan verssel szeretném indítani, amit múlt alkalommal érintettünk, és sőt, beszéltem is róla, de innen szeretnék indulni, és szeretnék ma továbbra is így a gyengeségről beszélni, bukásról, kudarcról, csalódásról, és arról, hogy ez Isten tervében hogy játszódik össze, és hogy miért fontos hozzávalók mindezek így Istennek a nagy tervéhez. És én azt remélem, hogy ez sok bátorítást és vigasztalást és igazságot tud, világosságot tud hozni az életünkben. Úgyhogy Máté 5-ben a 3. és 4. versben a hegyi beszédet az Úr Jézus így kezdi, hogy boldogok a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. És emlékeztek talán rá, hogy múlt héten beszéltem arról, hogy ez a szegény, szellemben szegény, ez a szegény szó, ez a görögben, ez a ptohosz, ami azt jelenti, hogy koldus. Nem azt jelenti, hogy valaki annyira szegény, hogy nincsen felesége, hanem hogy valakinek nincs meg a napi betevője, a napi megélhetése, és arra kényszerül, hogy másnak a jó akaratából, jó indulatából éljen, azaz teljes mértékben koldus és másnak a jó indulatára van, tud ráhagyatkozni. És hogy Jézus azt mondja, hogy boldog vagy, áldott vagy, és tied az Istennek a királysága akkor, hogyha te szellemben szegény vagy, ha te szellemben szegény vagy, ha rádöbbensz arra, hogy teljes mértékben üres vagy, teljes mértékben nincs meg az az erőforrás, ami szükséges ehhez az élethez. És aztán azt mondja, hogy boldogok, akik szomorkodnak, vagy sírnak, egy másik fordítás. És hányan szeretnénk ilyenek lenni, nem? Hányan szeretnénk az életünkben szellemileg koldusok lenni, úgy szintén szomorkodni, és ezek olyan állapotok, amik igazából, amikor így az lelkünket megérinti, vagy a lelkünk így belekerül ezekbe az állapotokba, általában küzdünk ezek ellen. Nem akarjuk ezt. Kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Úgy érezzük, hogy ez egy rossz dolog, harcolunk ellene. Gondolj bele, hogy amikor azt tapasztalod, hogy így a saját korlátaidba futsz, a saját falaidba, vagy másnak a falaiba futsz, vagy kifutsz, kiszaladsz erőből, vagy egyszerűen már nincsenek erőforrásaid, akkor amikor általában csüggedünk, nem? Általában lehangoltakká válunk, általában így elkezdünk így a depi felé menni az életünkben, és így depisek lenni, így bedepizni. Azért, mert úgy érezzük, hogy nincs meg az az erőforrás, amire szükségem van, és beleütköztem ezekbe a falakba. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, nem. Hagy mondjam neked, hogy amikor úgy érzed, hogy legalul vagy, amikor úgy érzed, hogy leginkább lent vagy, amikor úgy érzed, hogy mindennek vége, az én királyságom az úgy működik, hogy akkor kezdődik valami, amit te soha nem tudnál egyébként létrehozni. Akkor indul el az az élet, amit az Újszövetség Zoé életnek nevez. Az az élet, amely nem tőlünk van, nem saját erőforrásból, hanem Isten bőséges erőforrásaiból. És ez Istennek a terve. Istennek a terve az, hogy az életünket különböző időszakokban, és újból és újból közel vonjon magához. Azért, hogy az erőforrásait leleplezhesse számunkra, hogy bemutatkozhasson nekünk. Hogy Istennek a terve az, hogy megtapasztaljuk azokat a mélységeket, amelyek megnyitnak bennünket, meg segítenek bennünket megnyílni Isten szeretetére, Isten kegyelmére, Istennel való kapcsolatba. Mert nagyon jók vagyunk abba, hogy az életünket Isten nélkül éljük. Nem? E? Nem tudom, hogy magyarul ez helyes volt, de nem? E? Hogy jók vagyunk abba, hogy úgy, azt gondoljuk, hogy Istennel élünk, lehet, de nagyon lehetséges, hogy saját erőből élünk. Azt gondoljuk, hogy így Istenből merítünk, de lehetséges, hogy azért az erőforrásunk javarésze bennünk gyökerezik. És Isten tervében megvannak ezek a meggyengítő, megerőtelenítő dolgok, amiben eljutunk önmagunknak a végére. És ilyenkor persze nagyon sokféle választási lehetőségünk van. Mivel emberek vagyunk, azért még lehet, hogy megfutjuk még az extra köreinket, az extra utáni extra köreinket ilyenkor. Hát például sok mindenkit hibáztathatunk azért, hogy ide kerültünk, nem? Dühösek lehetünk. Vádolhatunk. Egy nagy csomó ilyen lelki köröket futhatunk, teljesen megigazulva a saját gondolatainkba, míg végül meg nem értjük, hogy Istennek az a terve, hogy a pusztában a lelkünkre beszéljen, hozzánk beszéljen, magához vonjon. A pusztában, és azt hiszem ez a kép ez Hósás 2-ben van, hogy a pusztába vezetem őt azért, hogy a szívére beszélhessek. A pusztában, ahol nincsenek ott a haverok, a pusztában, ahol nincsenek ott azok a szeretetteljes emberi támaszok sem, amik jó lesnének, a pusztában, ahol lehet, hogy csalódtam egy barátban, vagy kettőben, vagy ötben, vagy tízben, a pusztában, ahol a terveim nem működnek, a pusztában, ahol hát mindenkiben csalódtam, és magamban is, és azt mondanám, hogy tudod mit? Itt az ideje csomagolni. Tudod mit? Ez az egész nem működik. És Isten azt mondja, hogy ez az a pont, ahol a lelkedre beszélek. Ha megengeded. Engedd meg. Engedd, hogy én itt szeresselek. Engedd, hogy én itt bemutatkozzak. Engedd, hogy a mély völgybe leleplezzem magam. Engedd. Engedd ott a kegyelemnek a sugarát be az életedbe. Amikor nem tudod kontrollálni a helyzetet, nem tudod kontrollálni a kapcsolatokat, lehet, hogy nem tudod kontrollálni az egészségedet, mikor kiszolgáltatottak vagyunk. És utáljuk ezt az érzést, nem? Tehát, hogy csak vannak dolgok, amiket így utálunk. Az egyik dolog az a kiszolgáltatottság. Az egyik dolog, amikor nem mi ülünk a trónon. Vagy amikor nem mi ülünk a lónak, a lovon. Nem ülünk a lovon. Csak nem szeretjük ezt az érzést. Mert olyan gyenge, olyan elesett, olyan képtelen, olyan kiszolgáltatott érzés. Már pedig a Bibliában, figyelj erre, újból és újból azt látjuk, hogy Istennek a terve, Istennek az útja ilyen helyzeteken és időszakokon keresztül vezet. Ilyen időszakokon keresztül vezet. Csak gyere velem egy picit, gondold végig az igét. Gondolj Saulra, a későbbi Pál apostolra, aki felpattan a lóra, és megy, mint az őrült, Damaszkuszba, hogy ott bilincsbe verje, és fogolyként vigye a zsidóból lett keresztényeket, vagy a messiás hívő zsidókat. És ahogy megy, megvan a terve, rátette az életét egy ügyre, és hirtelen hatalmas világosság, és leesik a lóról, és hátra esik. Van egy képem, amit hoztam nektek, ez Caravaggio-nak a képe, nagyon beszédes, hát hogyha a Zsolti ki tudja tenni, ott van. Caravaggio-nak a képe, hogy ott van a ló, és ott van Pál apostol, ahogy Saul, ahogy ott fekszik a hátán, ott fekszik feltett kézzel. És tudod mit? Ez az, ahol Isten terve indul. Ez az, hagyjuk ott nyugodtan Zsolti bátorításként. Ez az, ahol Isten, ez az, ahol Pál apostol, a Saul eddig nem volt képes meghallani Istent, mert annyira telve volt a feje önmagával, a saját gondolataival, a saját terveivel. És most Saul leesett a lóról, és minden terve szétfoszlott, és most ott van, és most Jézus megszólítja őt, és ezután felkel, és azt mondja, hogy megvakult, és azt mondja, és így indul az ő elhívása, így indul az egész történet, hogy a férfiak, akik vele vannak, kézen fogva vezetik be őt Damaszkuszba. Van ennél szégyen teljesebb dolog, vagy kiszolgáltatottabb helyzet egy felnőtt férfinál, aki az ereje teljében van, hogy kézen fogva mások vezetik őt A pontból B pontba. És ez Isten tervének a része. Azért, mert akkor vagyunk hajlamosabbak megnyílni az ő szeretetére. Akkor vagyunk hajlamosabbak megnyílni az ő kegyelmére, mikor elesettek vagyunk, mikor kiszolgáltatottak vagyunk, mikor gyengék vagyunk, mikor erőtlenek vagyunk. Lukács 15-ben a tékozló fiú, gyere velem, gondold végig, hogy ott van ez a fiú, az atyai házban van, az atya minden jóságával, gondoskodásával, áldásával, és nem tudja értékelni. Nem látja az áldást, amiben benne van. Nem látja. És elkéri az örökségét, és elmegy egy távoli országba, és elkölti az egész örökségét, és eltékozolja, és amikor teljesen lecsúszik, és a gödör aljára ér, annyira, hogy már a disznóknak, a vájúból, a disznóknak az ételéből eszik, akkor magához tér. És azt mondja, hogy ó, van nekem egy atyám. Ó, lehet, hogy az atyámnál van az én helyem. És visszamegy az atyához. És az atya várja őt. És tudod, a tékozló fiúnak el kellett buknia. A tékozló fiúnak el kellett tékozolni az örökséget. A tékozló fiúnak szégyen teljes helyzetbe kellett jönnie. A tékozló fiúnak önmaga végére kellett érnie. A saját erejének és tervének végére kellett érnie. És ha azt gondoljuk, hogy ez csak őróla szól, akkor nagyot tévedünk, mert ez rólunk is szól. Rólad, rólam, különböző időszakokban az életünkben. Mert ez része Isten tervének. És bárcsak azt mondhatnánk, hogy igen, valamikor 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt átmentem egy ilyenen, és most már immunis vagyok, mert most már teljes mértékben csak az Isten erejére támaszkodok, meg szeretetére, meg kegyelmére az én életemben. De a helyzet az, hogy ez nem így van. A helyzet az, hogy Istennek újból, és újból, és újból, és újból bele kell vinnie, meg kell engedni ezeket a helyzeteket. Azért, hogy bemutatkozzon. Azért, hogy leleplezze magát. Azért, hogy megnyíljunk előtte. Mert Isten egy kapcsolatot akar velünk. És figyelj, mikor teljes csődbe jut az életünk, mikor romok vannak az életünkben, és ott vannak a romok az életünkben, akkor a teljes csőd elősegíti azt, hogy a védelmi rendszerünk feladja a küzdelmet, és hogy az Atya kezébe essünk. Hadd tegyem fel a kérdést. Mikor estél utoljára az Atya kezébe? Az Atya irgalmas, könyörületes kezébe. Megvan-e ez a tapasztalatod a személyes életedbe, hogy így beleesel az Atya könyörületes és irgalmas kezébe? Ott van-e? Mert ez Isten tervének a része. Isten nagyon-nagyon sokszor így a megtörtségünkben tudja elvégezni, azon keresztül tudja elvégezni a legnagyobb munkáját bennünk. A megtörtség, az üresség, a csalódás, az erőtlenség, a gyengeség nem az ellenségünk, hanem Isten tervében jó barátaink, amiken keresztül a végtelen Isten felé megnyílunk. Tudom, hogy most nem valamilyen dicsőséges menetelést írok le nektek, de a Biblia ezt újból és újból alátámasztja. Ézsaiás 42:3-ban azt látjuk, hogy az Úr Jézus olyan, aki a megrepett nátszálat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Hogy tudod, hogy a megrepett nátszál az nem bír semmilyen haszonnal. Az egy, eleve a nátszál az nem egy, tudod, az nem egy mamutfenyő, jó? Oké, tehát az nem egy mamutfenyő. A nátszál az nem egy tölgy. Még milyen fákat mondjak, csak hogy villogjak előttetek, hogy ismerek különböző fafajokat. Hogy ott voltam környezetismeret órán. Nem. A nád az nád. Sok van belőle. Önmagában nem túl nagy érték. Főleg, amikor meg van törve. Teljes mértékben értéktelen, teljes mértékben haszontalan. És az életünkben vannak helyzetek és időszakok, amikor a saját életünkben eljutunk ezekre a pontokra. És ilyenkor bezárhatunk, ilyenkor befele fordulhatunk, ilyenkor vádlók lehetünk kifelé, vagy befelé, vagy ilyenkor megértjük azt, mert Isten szolgál felénk, hogy ő az az Isten, aki a megrepett nátszálat nem töri el. Nem töri el. Értéket lát benne. Azt mondja, nekem jó lesz. Nekem jó lesz, én tudom használni. Én tudom, hagyj vegyem magamhoz. Én ilyet kerestem. Én ilyen megrepett nátszálakat. Én ebbe vagyok specialista. Én ebbe vagyok otthon. Én ebbe vagyok jó. Én egy ilyen Isten vagyok, aki az éppekkel nem nagyon tudok mit kezdeni, az egészségesekkel nem nagyon tudok mit kezdeni. Nem azért, mert én nem tudok mit kezdeni, hanem azért, mert nem nyitottak rám, de a megtörtekkel, a betegekkel, a szükségben lévőkkel, a szellemileg koldusokkal, a szomorkodókkal rengeteg dolgot tudok tenni, rajtuk keresztül tudom véghez vinni az én hatalmas tervemet. Az írás újból beszél erről, a 8. Zsoltár, csak hagy érintsem, mert ez egy ámulatos Zsoltár, ami erről beszél tulajdonképpen, és arról beszél, hogy Isten úgy döntött, hogy csecsemőkön és csecszopókon és kisgyermekenken keresztül fogja megerősíteni az ő dicsőségét az ő ellenségei ellen, hogy gyengéken keresztül viszi véghez a munkáját. Gyengéken keresztül vezeti úgy szintén az ő népét. Gyengéken keresztül munkálkodik, és gyengéknek mutatkozik be. 34. Zsoltár 19. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Oké? Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti, megszabadítja a sebzett lelkűeket. És a Biblia telve van ilyen példákkal. Nézzünk meg egyet, jó? Gyere velem még, Mózes. Így van, Mózes, aki az első 40 évet a fáraó palotájának a kényelmében és ellátásában élte. Azt mondja az apostolok cselekedetei István, amikor prédikál Mózesről, hogy Mózest megtanították az egyiptomiak minden bölcsességére, és hatalmas volt szóban és tettben. Mondhatnánk azt, hogy ilyen embereket keres Isten, nem? Mint Mózes. Úgy értem, minden bölcsesség ott van neki. Hatalmas szóban és tettben. Mózi, rád van szüksége Istennek. Így van? Mózi, ez egy becenév, héberül Mose, oké? De rád van, arabul Musza, így van? Tofik, megvan? Musza, Musza, oké. Oké, Mózes, rád van szükség, és ott van egy egyiptomi, ott van egy helyzet, és Mózes dühös lesz az egyiptomira, és megöli őt. Isten nem tudja használni. Mózes valaki volt a saját szemébe. És amíg mi valakik vagyunk, addig Istennek várni kell, míg el nem jutunk arra a pontra, ahol senkik vagyunk. 1 Korintus 1 arról beszél, hogy Isten senkiket használ. Isten a senkiket választotta. Úgyhogy Mózesnek jön a másik 40 év. A másik 40 év a megtöretésnek az iskolája. Így van? És azt olvassuk 2 Mózes 3-ban az első versektől, hogy Mózes pedig az ő apósának, a Jetrónak a juhait legeltette a pusztán túl a Hóreben. Ő már a pusztán is túl volt. Aki nem tudom, hogy hol lehet az a pusztán túl, mi pusztáról beszélünk, de Mózes már a pusztán túl volt. És akkor a pusztán túl volt Mózes, és amikor ott volt, hogy ő, úgy értem, még csak nem is a saját juhait legeltette. Micsoda karrier, nem? Tehát, hogy 80 éves korára még a saját junyája se volt, csak az apósának a junyája. Hát, oké, azt hiszem, nem ez az a karrier építés, amit te szeretnél az életedben, így van? De Mózesnek ez volt. És Isten leleplezte magát, csipkebokorban. Ez volt a bemutatkozás helye. Ez volt az a hely, ahol Mózes megüresedett saját magától. Ez az a hely, ahol Isten a szívére beszéltett, és ez sem volt könnyű, mert olvassuk a történetet. 2 Mózes 3-ban és 4-ben. De Isten megjelent neki csipkebokorban, és megszólított őt, és Mózes odament a csipkebokorhoz, hogy lássa azt a csodát, hogy a csipkebokor éget, de nem emésztetett meg. És Isten szólt hozzá, hogy vedd le a sarudat. A hely, ahol állsz, az szent. És elküldte Mózest a fáraóhoz, hogy megszabadítsa az ő népét. És Mózes első kérdése az volt, hogy kicsoda vagyok én? Kicsoda vagyok én? És Istennek a válasza az volt, hogy én veled leszek. Oké? Mózes, én veled leszek. Mózesnek el kellett jutni oda, hogy ő valaki, onnan, hogy valaki, oda, hogy ő senki, ahhoz, hogy Isten bemutatkozhasson neki, és ez nincsen a mi életünkben sem máshogy, és ez nem egyszer történik meg az életünkben, hanem újból és újból, remélhetőleg egy mélyülő módon, ahogy egyre inkább megtapasztaljuk őt, megismerjük őt. És egyre inkább talán lerövidül ez az út, ahol már nem az, nincsenek azok az extra körök. Talán. Nem mindig. Talán. De teljesen mindegy. Már úgy értem, nem mindegy, de összességében mindegy, mert Isten az ő szeretetét leleplezi, és az ő szeretetével ezeken a pontokon tudunk találkozni. Gondoljatok Péterre. Péter volt az a magabiztos vezető, aki azt mondta Jézusnak. Jézus, Jézus, én kész vagyok meghalni, érted? Kész vagyok meghalni, érted? Tudod, lehet, hogy mindenki el, hogy én meghalok, érted? Életemet adom. Ez János 13-ban, azt mondja, 37-38-ban, azt mondta neki Péter az Úrnak, Uram, miért nem követhetlek most? Az életemet adom, érted? Uram, milyen csodálatos szavak, nem? Ó, ez az, micsoda megvallás, micsoda elkötelezettség. Péter, te vagy a példaképünk. És csak ez nem így működik. Ez nem így működik. Figyelj! Egyikünk sem kezeskedhetünk önmagunkért. Nem tudunk garanciát vállalni önmagunkért. Jézus erre azt mondta neki, 38. vers, az életedet adod értem. Értitek? Visszakérde. Várja, Péter, rakjuk ezt össze, hogy is van ez az egész. Hogy te az életedet adod értem. Bizony, mondom neked, nem szólal meg addig a kakas, míg háromszor meg nem tagadsz engem. Péter, nem. Te el fogsz jutni arra a pontra, ahol be fogod dobni a törölközőt, és azt mondta, hogy visszamegyek halászni, János 21-ben, és én ezen a ponton fogok veled találkozni, és meg fogom kérdezni tőled, hogy fiacskáim, van-e valami ennivalótok? Nem, mert egész éjszaka halásztunk, de nem fogtunk semmit. Van déjà vu érzésed, Péter? Történt már ilyen korábban, 3 évvel? Visszajutottunk ugyan oda, hogy önmagadban csak egy üres életre vagy képes? Nem vagy túl sikeres halász. És lehet, hogy sikeres üzletember, vagy lehet, hogy sikeres vagy az élet különböző területein, de meg fogod tapasztalni az életedben, akkor más területeken, a lelkedben, az útjaidon ezeket a kudarcokat. Meg kell, hogy a saját erőnk végére érjünk. És amikor Péter kiúszik János 21-ben Jézushoz, akkor Jézus várja őt reggelivel. Ott sül a hal a parázson. Jézus, te nem is vagy halász. Péter, gyere. Tudom, hogy előbb együnk, utána beszélgessünk, mert nem tudsz odafigyelni. Jó? Aztán beszélgessünk egy kicsit így szívtől szívig, jó? Figyeljetek, Péternek el kellett buknia. Csúnyán el kellett buknia. Hogy nekünk is. Ilyen-olyan-amolyan módokon. Ez nem ellene van az Isten tervének, hanem ez része az Isten tervének. Része az ő iskolájának. Csak nagyon gyorsan 3 pont, hogy miért kellett elbuknia, és a Pászol Stevensnek a Bocsáss meg, ember vagyok című könyvében ezt el is tudod olvasni. Péternek el kellett buknia. Az egyik ok az azért, hogy azonosulhasson másokkal, akik elbuknak. Nekünk is, igen. Igen, hogy képesek legyünk azonosulni. Mert képzeld el, fú, milyen borzalmas vezető lett volna, gyülekezet vezető lett volna Péter, ha nem bukik el. Fú! Milyen borzalmas lett volna. Így van? Utána találkozik testvérekkel, akik küzdenek, akik hűtlenkednek, akik bukdácsolnak. És azt mondja, hogy nehogy már. Hát ezt nem tudod megcsinálni. Hát szív fel magad egy kicsit. Hol az az akaraterő? Hát nehogy már ne tudjál Istennel, ne tudjál imádkozni egy órát. Hát nehogy már ne tud olvasni a Bibliát minden reggel. Bezzeg, telefonozni azt tudsz. Az megy. Telefonozás megy, de a Biblia olvasás nuku. Hát mit akarsz így, Istene? Hogy akarsz így labdába rugni? Szedd össze magad egy kicsit. Így van? De nem. Péter találkozva a testvérek bukdácsolásával azt tudja mondani, én tudom. Elmondhatom a sztorimat? Elmondhatom. Figyelj, én nem úgy sültem be, mint te. Én úgy igaziba besültem ott. Tudod, igaziba. Ugye, én megtagadtam az Urat. Egy ilyen ember kellett a gyülekezet vezetőjének, akit Isten használ, aki tisztában van a gyengeségével, tisztában van az erőtlenségével, tisztában van a korlátaival. Olyan, aki most meg tud érteni másokat, akik küzdenek. Péternek el kellett buknia azért is, hogy ne bízzon önmagában. Mindannyiunknak hihetetlen hajlamunk van erre. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy hústest. Ez az önmagunkban való bizalom. Hogy magunkban bízunk, hogy saját erőnkben bízunk, és magában csalódnia kellett Péternek, és nekünk is újból és újból és újból, hogy bejöhessen oda az Istenben való autentikus, valódi bizalom. Mert különbség van a köz, hogy én bízok az Úrban, Én bízok, meg a közt, amikor azt mondjuk, hogy oké, Uram, én most én bízok benned. Fú, piszok nehéz ez az egész, meg nincsenek kellemes érzéseim, de én most benned fogok bízni. Benned. És aztán Péternek el kellett buknia, hogy valóban szíve mélyéből vágyja az Isten erejét. És erről szólt a múltkori üzenet így a személyes pünkösdről, hogy megértse azt, hogy neki Isten erejére van szüksége. Az Istenhez vezető út a gyengeségeinken, az erőtlenségeinken keresztül vezet. És nagyon-nagyon-nagyon sokszor Istennek a szeretete és kegyelme a gyengeségeinkben és az erőtlenségeink mélységében nyílik meg számunkra. Egyszerűen ekkor vagyunk fogadóképesek. Ekkor vagyunk igazán nyitottak. Úgyhogy szeretném befejezni 2 Korintus 12-vel. És a 9. versben azt olvasjuk itt 2 Korintus 12-ben, hogy tövis adatot Pál apostolnak a testébe. Nem tudjuk, hogy mi volt ez a tövis. Lehet, hogy azért nem tudjuk pontosan, mert lehet, hogy nem számít igazából, de tudjuk azt, hogy ez egy olyan dolog volt az ő életében, egy olyan gyengeség, egy olyan erőtlenség, egy olyan kitettség, egy olyan kiszolgáltatottság, egy olyan helyzet, külső vagy belső, amit mindenképpen Pál nagyon szeretett volna, hogy így elmenjen ez az életéből. És imádkozott háromszor, hogy Isten vegye el, de nem távozott el, hanem Isten azt mondta neki a 9. versben, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ja. Pál, elég neked a kegyelmem. Nem tudom, hogy te milyen helyzetben vagy, de Istennek bőséges kegyelme, erőforrása, ellátása van ott számodra. Lehet, hogy nem azon az ajtón jön be az ellátás, az a kegyelem, amit te nyitogatsz, vagy te szeretnél nyitogatni. Lehet, hogy egy másik ajtón kopogtat. De ott van. És Pál apostol most tanul együtt élni ezzel a tövissel. Olyannyira, nézd meg ezeket a verseket, hogy nem csak, hogy tanul együtt élni, hanem átlendül, és ilyen kifejezéseket használ, hogy gyönyörködöm. Nézd meg, azt mondja, hogy legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. 10. vers, ezért gyönyörködöm az erőtlenségekben. Gyönyörködöm bennük. Gyönyörködöm. Pál, jó érzés. Francokat. Lehet, hogy nem pont így mondja, hanem görögül valamit. Pál, kellemes? Nem. Pál változtatná rajta? Lehet. Akkor miért gyönyörködsz benne? Mert látom, hogy hova visz. Látom, hogy ez kitettségre visz engem Istennel. Ez arra, hogy megadjam magam. arra, hogy azt mondjam, hogy Isten, én nem tudok nélküled élni, és nem is akarok. Isten, szólj hozzám, vigasztalj. Köszönöm, Uram, egy találkozásra visz. Magához öleli. Nem küzd ellene. És ez így Istennek a tervének a része. A mi életünkben is. Hogy el ne bízzuk magunkat, hogy ne Isten nélkül éljünk, és azért, hogy bemutatkozzon nekünk úgy, ahogy még soha, de soha, de soha, de soha nem ismertük őt. Ahogy soha nem ismertük őt. Hogy az igazi gazdagsága Istennek, meg a valódi szeretete, ez az a pont, ahol megnyílunk, ahol találkozunk. És tudjátok, hogy fejezem be ezzel, hogy Isten mindig azon a ponton találkozik velünk, ahol vagyunk, abban a helyzetben. Az ő szeretete azon a lépcsőfokon, ahol vagyunk. Ha minden összetört és darabokban vagyunk is, és egy gödörnek az alján vagyunk, kis Isten szeretete ugyanolyan végtelen módon árad felénk, mint hogyha egy hegycsúcs tetején lennünk, és gyönyörű kilátásunk lenne, és minden ugyanúgy árad felénk. Hogy egy János 4 azt mondja, hogy Isten szeretet. Hogy ez azt jelenti, hogy az ő szeretete nem változik, mert ez ő belőle fakad, és nem változik akkor, hogyha hegycsúcs tetején vagyunk, és győzelmekben élünk, vagy vereségekben, vagy kudarcokban, egy jottányit, egy apró picinyit sem változik, végtelen az ő szeretete felénk. Csak mi hajlamosak vagyunk, nekünk könnyebb felfedezni, nagyra értékelni, megnyílni Isten szeretete felé, amikor a gödör mélyén vagyunk. És Isten tanítson bennünket ezekben a megtöretési iskolákban, és ismerjük fel az életünkben Istennek a hívását ezeken a keresztül. És hatalmas források nyílnak fel számunkra ezek a mélyről fakadó források, amikor ezekben vagyunk. Úgyhogy ez, ahogy megnézzük az írást, azt látjuk, hogy ez így része az Isten csodálatos tervének, és Istennek mindezzel rengeteg terve van. És tudjátok, nem tudom, hogy olvastatok-e már olyan könyvet nyilván, ami folytatásos, vagy olyan filmet néztetek-e, amilyen folytatásos történet, és már ugye nem úgy értem, hogy 426. részben folytatásos, mert lehet, hogy ott még amikor elindították, nem tudták, hogy majd mi lesz a vége, csak nyilván gyártják, de olyan, hogy aminek van egy beláthatón belül egy vége. És nagyon sokszor ezek a történetek olyanok, hogy az utolsó rész végén fogod megkapni az összes információt, ami segít összekötni az addigi történéseket és világosságra hozni. És ilyen az Isten terve is, hogy nagyon sokszor, amikor benne vagyunk, nem igazán tudjuk átlátni a dolgokat. És nincs is meg bennünk az a képesség, és sokszor ostobaságokat is gondolunk, és mondunk is, mint Jób. Így van, amikire rászólt Isten, hogy kicsoda ez, aki tudatlan beszéddel homályosítja el az örökrendet. Tudod, mit csinálsz, Jób? Okoskodsz, inkább csak csöndbe kéne lenned, jó? Létszi, gyere, beszélgél, hagyd mondjak én neked dolgokat, így van? És meg is történt, mert mondott neki dolgokat, ami meg is szabadította Jóbot. De hogy sokszor hamar konklúziókra ugrunk, miközben a történetnek a végén fogjuk látni mindazokat a dolgokat, hogy hol és ami történt addig, az hogyan illeszkedik bele Isten nagy-nagy történetébe. Na, hát Isten áldjon meg bennünket ezzel az üzenettel, tanítással, és Isten bátorítson bennünket ezzel, és hívlak téged arra, hogy akár ma este, akár így a következő héten, hetekben mélyülj el ezekbe az írás részekbe, hogy Isten valóban személyesen újból és újból tudjon téged erősíteni, és amit szeretne neked ezen keresztül mondani, azt meg tud hallani. Amen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük, hogy valamilyen mértékben már megtapasztalhattuk, és valhatjuk Péter apostollal, hogy te vagy a minden kegyelemnek az Istene. Te vagy az az Isten, aki egyetlen egy fájdalmat sem tékozolsz el, egyetlen egy fájdalmat sem pazarolsz el. Mindennek értelme van a te tervedben. És köszönjük, Istenünk, hogy te olyan atya vagy, aki végtelen mértékben szeretsz bennünket, akinek a kegyelemnek a folyamai, tengerei, óceánjai vannak így számunkra. Hogy azt mondja Ézsaiás könyve, Atyánk, hogy azért vár az Isten, hogy könyörüljön rajtatok, és azért vár, hogy irgalmazzon nektek. És Uram, te ilyen vagy. Úgyhogy köszönjük neked. És imádkozom azért, hogy most, ahogy közösségben lehettünk veled és a te igéddel, mindannyian el tudjuk venni azt, amit nekünk akarsz adni. Uram, te kötözd be a megtört szíveinket, te kötözd be a hiányosságainkat. Uram, te nyisd meg a mi szívünket így a gödör mélyén, és köszönjük, hogy a te karod körbe zár bennünket. Hálásak vagyunk. Legyen meg a te igédnek a hogy végezzel a te akaratodat köztünk. Jézus fiad nevében. Amen.